Jézus Krisztus mondja nékünk, betört az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, gyertek, kérjük Istent, hogy ne szóljon az igéje ma se hiába. Térjen vissza hozzá gazdagon a hirdetett evangélium, hajtsuk meg fejünket. Uram, a te legnagyobb csodád az, hogy emberek térnek meg is, hagyják ott a bűnt, hogy emberek születnek újjá. Köszönjük, hogy ez a csoda együtt járt az igének a hirdetésével. Arra kérünk, hogy ma is cselekedd meg a legnagyobb csodát emberek életébe, hogy előálljon ma is az új ember, az új szívbe. És Uram, te megerősítetted az ige hirdetését a vele járó csodákkal és gyógyításokkal. Ezért kérlek, hogy amíg itt az ige hirdetés folyik, és az evangelizáció zajlik, könyörülj meg és érints meg Robert testvéremnek a feleségét, a vállát. Uram, én hiszem azt, hogy te az az Isten vagy, aki ura vagy a porcoknak, a velőknek, a csontoknak, a gémeknek, a sejteknek. Uram, magasztallak, hogy a feleségem életébe is megfordítottad a rákot. Hiszem azt, hogy te mindenható Isten vagy. Gyógyulásért imádkozunk, hogy munkáld, adj bölcsességet az orvosoknak, és elődbe visszük a gyülekezet egyik gondnokát is a kórházba. Uram, simogasd meg, öleld meg, vigasztald meg, és erősítsd meg, hajolj le hozzá. Hiszem, hogy a te sebeidben van testi és lelki gyógyulásunk is. Őket testileg, bennünket itt lelkileg érints meg. A te nevedben kérünk. Amen. Drága testvérek, az élő Istennek az igéjét ma a Korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetéből, a 14. verstől a 21. terjedő versekből fogom olvasni. Az evangelizációs hét témája, van-e különbség, és ma este a különbség az Isten asztala, vagy az ördög asztala. Ezért, szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert amint egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt. Akik az áldozatot eszik, nincsenek-e közösségbe az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák, nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségbe. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Amen. Drága testvérek, 14 évvel ezelőtt, amikor Isten engem és a családomat elküldött a románok közé, oda, ahol a Magyar Református Egyháznak az intézményei, templomai, épületei teljesen kifedve voltak, tönkremenve, és lassan-lassan 4 év alatt bezárultak előttem a református templomoknak az ajtajai, Isten kezembe adott egy román Bibliát. Nem tudtam románul, én az iskoláimat, az érettségit, a teológiát magyar nyelven végeztem el, magyar nyelvű gyülekezetekbe kezdtem a lelkészi szolgálatot 30 éves koromig, ott folytattam, és Isten a kezembe adott egy román Bibliát, és minden hajnalba 3:45-kor költött. Ez itt magyarországi időszámítás szerint 3:44. Nem kellett telefont felhúzni, nem kellett csergőórát beállítani, jelzett az Úr, költött. És minden reggel lementem 3:45-kor a konyhába, elővettem 2 széket, és az egyik székre letettem a magyar Bibliámat, a másik székre letettem a román Bibliát. A 2 szék közé oda tettem 2 szivacsot, és letérdeltem a 2 szék közé, és elkezdtem beszélni Istennel. És Isten válaszolt, és én a magyar Bibliából olvastam az igét, és aztán néztem, hogy ezt a román Bibliába hogy mondják. És nem tudtam azt, hogy miért kell ezt csináljam. És 7 óráig, amikor keltek a kislányaink, a hátam mögött 2 órás közösség volt Istennel, aztán felébredtek a gyerekek, elkészítettük őket az iskolába, elvittük 8 órára az iskolába, elkísértem őket, és 8-tól 10 óráig a feleségemmel, Etelkával 2 órán keresztül olvastuk az igét, énekeltünk és imádkoztunk. 10 órakor kinyitottuk a parókia ajtaját, kiléptünk a küszöbön, testvérek, volt erő. Volt erő. És 4 év így telt el. 4 év így ment el a térdemen reggel, és 4 év után Isten jónak látotta kinyitni az ajtót, és megnyílt előttem egy ajtó, és azóta évente 60-70 szíromán gyülekezetbe, városba, faluba evangélizálok, nem egyszer több ezer román előtt, legutóbb az elmúlt esztendőben a legnagyobb magyar falunak, Avram Jánkunak a szülőfalujába, és éjszaka este 11 órakor jövök ki az evangelizációról, és hallom, hogy 2 móc beszélget a hátam mögött. Azt mondja az egyik a másiknak, nem vették észre, hogy ott vagyok. Te, ha ma este Avram Jánku itt lett volna közöttünk, és látta volna, hogy egy magyar itt hogy küszködik a románok lelki üdvösségéért, más lett volna a véleménye. Na mondom, ez már jó. Ez már jó gondolat. És, drága testvérek, 2004-ben, amikor Isten kinyitotta ezt a nagy kaput előttem, Erdély vaskapuját, és kiküldött a szolgálatra, akkor megkérdeztem tőle, hogy ha engem egy magyart elküld közéjük, mit mondjak? Mi az az üzenet, amit mondani kell? És Isten adott nekem egy igét akkor, hogy mondjam el ezt. És ez az ige, ez volt, bétölt az idő, és az Isten országa most hozzátok jött el. A románokhoz, a cigányokhoz eljött, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és ne a hülyeségekbe higgyetek, hanem az evangéliumba higgyetek. Higgyetek az evangéliumba. És testvérek, ezzel a küldetéssel elindultam, és minden gyülekezetben ezt az igét elmondtam, és némely gyülekezetben látom, hogy a testvérek néznek egymásra kérdőleg, és az arcukra volt írva a kérdés, vajon Miklós testvérnek, aki meghívta ide ma estére prédikálni, elmondták, hogy kik között prédikál? Hogy itt mi egy hívő gyülekezet vagyunk. Mi hiszünk az Istenbe. Mi azért vagyunk itt. És mondom nekik, testvérek, ne nézzetek egymásra, tudom, hogy kik között prédikálok. De azt is tudom, hogy minden megtérésnek, testvérek, 2 oldala van. A megtérésnek 2 oldala van. Nézzétek meg ezt a pénzt. Ha ezzel bemész Magyarországon egy üzletbe, és ennek a pénznek eme fele van kinyomtatva, és ez nincs, ez fehér, a pénzt visszadobják, és azt mondják, hogy hamis, nem ér semmit. Ha úgy mész be vele a pénzzel az üzletbe, hogy eme fele van kinyomtatva, és ez nincs, szintén visszadobják, és azt mondják, hogy nem ér semmit, hamis. Ennek a pénznek akkor van csak értéke, ha ez az oldala is, meg ez az oldala is ki van nyomtatva, akkor ér valamit. Testvérek, ilyen a megtérés is. Két oldala van. A megtérésnek egyik oldala egy határozott igen, és a megtérésnek a másik oldala egy határozott nem. Mi az igen oldal? Az igen oldal, testvérek, az, amikor az embert az Isten igéje megszólítja, megtérésre hívja, új életre hívja, kihívja Sodomából, kihívja Egyiptomból, kihívja a bűnből, és erre az ember azt válaszolja, hogy igen, Uram, igazat adok neked, és követlek téged, ahová mész. És áldott legyen, testvérek, az Isten, hogy tudom, hogy ma este itt vannak közöttetek olyanok, akik ezt a lépést megtették. Isten egyszer megszólított, az ő igéje által itt vagy ott, nem tudom, hogy hol, olvastad vagy hallottad, de Isten igéje elvégezte benned, hogy igazat adtál az Istennek, megítélt az Isten bűn tekintetébe, és te azt mondtad, hogy Uram, én igent mondok neked, de figyelmeztetlek, ez a megtérésnek csak az egyik oldala. A megtérésnek a másik oldala, és ebben már nem vagyok biztos, hogy megtetted, hogy hiteles legyen a megtérésed, az egy határozott nem. Minek nem? Egy határozott nem, testvérek, a világnak. Egy határozott nem a bűnnek. És amennyiben ezt nem teszi meg egy ember, így válik az ember kétfele sántikáló emberré. Az Istennek is tetszeni, és a világnak is tetszeni. És testvérek, erre jön Jakab apostol, és egyik helyen a levelében beszél megosztott szívről, és egyik helyen azt mondja, hogy ti két lelkűek. Ti két lelkűek, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság micsoda, testvérek? A világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel. Drága testvérek, el kell dönteni az életünkben, hogy kinek a barátja akarunk lenni, az Istené vagy a világé. Isten azt mondja, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés vele. Az Istennel való barátság pedig ellenségeskedésé válik a világgal. Melyiket választod? Mit akarsz? A világ legyen a barátod, vagy az Isten legyen a barátod? Drága testvérek, a román Biblia, amit az előbb említettem, durvábban fogalmaz. Tudjátok, hogy fordítja a két lelküt? Kurválkodó lelkek. Kurválkodó lelkek. Nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Testvérek, sok emberrel nem az a baj, hogy nem hisz az Istennek, hanem sok emberrel az a baj, hogy az Isten mellett valamivel paráználkodik az Istennel szembe. Tudjátok, hogy milyen ez? Mint az a férj, aki azt mondja, én szeretem a feleségemet, csak a felesége mellett még 2, 3, 4 van neki. Na ez az Istennel való kurválkodás. Isten pedig az ő igéjében azt mondja, halld Izrael! Halld Izrael! Az Úr a te Istened egy Úr, ezért szeresd az Urat, a te Istenedet, hogyan? Teljes szívvel. Azt hittem, hogy azt mondjátok, hogy 50%-os szívvel. Azt hittem, hogy azt mondjátok, hogy 75%-os szívvel. Isten azt mondja, féltékenyen szerető Isten vagyok. Magamnak akarlak, Izrael. Nem engedem meg, hogy szeretőid legyenek. Ezért szeresd az Urat, mert ő is teljes szívet adott érted a kereszten. Szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből, és minden elmédből. És akkor jön a református egyház hitvallása, a heidelbergi KT, és van benne egy ilyen kérdés, és mik a bálványok? És azt mondja a heidelbergi KT, a bálványok azok, amelyeket az ember az egy igaz Isten helyett, és most nagyon jó figyeljetek, vagy az egy igaz Isten mellett magának csinál, azokat féli, azokat imádja, azokat tiszteli, és a bizalmát beléveti. Drága testvérek, Izrael soha nem volt hűtlen ahhoz az Istenhez teljesen, aki őt kihozta Egyiptomból. Mi volt Izraelnek a problémája? Izraelnek a problémája mindig az volt, hogy az egy igaz Isten mellett még betért Moab, még betért Ammon, még betért Asera, még betért Molók, még betért ez-az. Izraelnek mindig az volt a problémája, hogy háromféle király volt, az egyik, akit szeretett az Isten, mert az Isten szerint élt, a másik, akit utált az Isten, mert nem az Úr útján járt, és volt egy harmadik, akiről azt írja a Biblia, hogy szerette ő az Urat, de meghagyta az áldozó halmokat is. Meghagyta az áldozó halmokat is. És testvérek, Izraelnek a fiatalsága, a szépsége, az ereje, a pénze az áldozó halmokra ment. Drága testvérek, sok gyülekezetbe evangélizálok, és jönnek a hívők, mondják, Miklós testvér, nincs ébredés. Mondom, asszony testvérek, reggel mennyit töltöttök a pletyka mellett, a kávé mellett, és mennyit a Biblia mellett? Testvérek, mennyi időt töltöttök a térdeteken az Isten előtt? Romániában ébredés van. Voltam egy gyülekezetbe, este 6 órakor kezdődött az evangelizáció, és éjszaka 1:30-kor ért véget. Mennek a románok a mennybe, lakodalomban mennyegző van. Azt hiszem, ha ma itt tartanálok 1:30-ig, kitérni a hitedből. Kitérnél a hitedből? Nézem, testvérek, hogy férfiak egy órás evangelizációs este után nézik az órájukat. Mondom, férfi testvérek, a Barcelona-Chelsea meccs még nem fejeződött be. Az 90 perc, másfél óra, aztán ha nem dől el, 2x15 hosszabbítás. Számoljátok csak, férfi testvérek, adjátok össze a perceket. Aztán ha akkor se dől el, jönnek a 11-esek. És ha nem dől el akkor sem, akkor addig rúgják, még valaki elrontja. És érdekes, senki nem kell fel a fotelből, hogy megyek, lefekszek. Nézik, aztán jönnek a vesztesek, átadják a medált nekik, a győztesek megcsókolják a kupát, és még 40 perc körfutás a stadionba, és mindenki ül és nézi 3 óra 40 percig. És érdekes, nem sok. A telenovellák előtt nem sok az idő. Az internetek előtt nem sok az idő. Az Úrnak sok az egy óra. Annak sok. Annak sok. Testvérek, mennyi pénzetek megy el az áldozó halomra, és mennyi pénzetek megy el az Úr ügyére? Megvizsgáltad? És mondod, hogy nincsen ébredés? Mi égne, testvérek, az 500 forintos égne? Az oltáron tudod, mi ég sokáig? Az élet. Az élet. Nem a papír ég. A papír hamar elég. Az élet tart az oltáron. Amikor oda teszed az életedet, sok hívő azt mondja a 10-et, és mondom, a többi 90%-kal mi van? Hát az az enyém. Testvérek, vagy odaadod az Úrnak magadat, mindenedet, amit van, vagy ne adj oda neki semmit. Istennek papír nem kell. Istennek papír nem kell. Melyik oltáron égsz? Az áldozatin vagy a kárhozatin égsz? Melyik oltáron ráncosodik meg az arcod és folyik el az életed? Az Istennek az oltárán, vagy az ördögnek az oltárán? Mert nézzétek meg ebben a itt is, ott is élettel, egyszer csak Izrael eljut a történelmének a mélypontjára, egy dombon két oltár emelkedik, az egyik oltár Jákob 12 fia nemzetsége szerint 12 kő szana szétszórva, egyetlen egy prófétája van, akit így csúfolnak, hogy Izrael megháborítója, el kell küldjék egy arab özvegyasszonhoz, hogy befogadja, meg hollók etetik, meg patakból iszik, és a másik oltáról Jézabel köszönik szépen, 850 pap vígan él, veszi fel a fizetését, virul az oltár, miért? Mert Izraelnek minden ereje és pénze arra ment rá. Minden energiája oda megy. Hátszegre kerültem a gyülekezetbe, minden évben egy pár évig felállottak, hogy tiszteltes úr, mennyit kell fizetni az egyháznak. És aki felállott, mondom, Gyuri bácsi, annyit, amennyit egy évbe, amennyit egy hónapba elfüstöl, amennyit elfüstöl a Baálnak. Azonnal elkezdett számolni, számol, kijön 40 ezer forint havi cigi. Rám néz, azt mondja, az sok. Mondom, akkor jó, akkor annyit tessék fizetni, amennyit május 1-én a hasára, a zöld halmokon, micsre, flekkenre, konyakra elkölt. Megint számol. Szóval az is sok. Mondom, akkor jó, akkor tessék leülni, annyit ad, amennyit akar. Amennyit akar. Testvérek, mennyit esztek meg a hasatokra, mennyit költöttök az zöld halmokon? És mennyit adtok az Istennek? És azt mondjátok, nincs ébredés. Hát miből legyen ébredés? Mitől legyen ébredés? A világba való táncolásodtól, ivásodtól? Néznek a pogányok, és azt mondják, tudok én inni, meg táncolni megtérés nélkül is. Minek kell megtérni ahhoz, hogy szórakozzak a világba? Tudok én megtérés nélkül is. Testvérek, van megszentelődés az életetekben? A megszentelődésnek az útján jártok. Szeretitek a szívnek a tisztaságát, mert azt mondja a Biblia, annak barátja a király. Aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Szereted a szívnek a tisztaságát? Ott van a két oltár, és Istennek embere kiáll a két oltár elé, és azt kérdezi Izraeltől, meddig sántik álltok két fele? És a nép hallgat. Mit lehetett volna mondani? Amit Péter mond a levelébe, azt mondja, hogy elég volt. Elég volt, hogy életünk elfolyt idejébe, éltünk úgy, ahogy az apáinktól örököltük, atyáinktól örökölt hiába való életmód. Éltünk úgy, ahogy elvárta tőlünk a közösség, amelyben éltünk, éltünk dobzódásokban, tivornyában, kívánságokban. Azt mondja Péter, elég volt. Lehetett volna mondani a Kármelen, eddig. Meddig sántikáltok? Eddig. Mai napig. Mai napig. De Izrael hallgatott. Mert testvérek, kellemes a sántikálás. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogyha észrevetted, nem tér meg körülötted senki. Nem tér meg körülötted senki. Miért veszélyes, drága testvérek, a kétfele való sántikálás? Tudjátok, hogy miért? Az evangélium Jézus Krisztus elmondja, hogy mi történik akkor, amikor evangélizáció van egy gyülekezetben. Jézus azt mondja, hogy a magvető kimegy és szórja a magot. És a mag négy földbe esik. Az egyik föld olyan, hogy még visszapiccen a mag. Érzed, hogy fal, és nem veszik az evangéliumot. A másik mag az egy sekély földbe esik, azonnal gyökeret hajt, azonnal kihajt. Ezek azok az emberek, akik egy evangelizáció után fél évig a gyülekezetet belevinnék minden hülyeségbe, aztán egy fél év után nézett, hogy nincs sehol. Hol van? Hamar kikelt, hamar el is száradt, mert nem engedte a gyökerét mélyen be a földbe. A harmadik magról azt mondja az ige, hogy jó földbe esett, meghozta a termést, 30-at, 60-at, 100-at egy helyet, kipótolta a másik hármat, és szándékosan hagytam a negyedik földet utoljára, a gazos földet. Az evangélium azt mondja, hogy a mag belehúl a gazos földbe, megfogan és kikel, és elkezd nőni. De nő a gaz is. Nő a mag, nő a gaz. Úgy néz ki, hogy lesz belőle valami. Együtt nő mind a kettő, de egyszer a búza megáll ennyire a földtől. Nem áll meg a gaz. A gaz még egy annyit nő, mint a búza. Szépen elveszi a búzától, a talajból a nedvet, táplálékot, elveszi a napfényt, és aratás erőt rácsavarodik a búzának a szárára, ledönti, és a búza megpenészedik. Jönnek az aratók, és azt mondják, nem lehet aratni, nem lett belőle semmi, elrothadt. És testvérek, hogy megy végbe ez egy ember életébe, ezt is leírja a Biblia. Egy királyról, Heródesről azt írja a Biblia, hogy szeretett evangelizációkra járni. És nem is akárkit hallgatott, hanem a legjobb evangélistát, Keresztelő Jánost. És Keresztelő János nem akármit mondott Heródesnek, hanem azt mondta, hogy nem jó neked a testvérednek a feleségével élni. Heródes vadházasságba ész. Paráznaságban van az életed. Nevezhetitek Magyarországon akár minek, összeköltözésnek, kalannak, ennek, annak. A Biblia így nevezi, hogy paráznaság. Házasságtörés. És drága testvérek, Heródes szerette hallgatni Keresztelő Jánost, mert Keresztelő János volt Heródes lelkiismerete. És tudta, hogy van ebben az országban egy ember, aki a szemembe megmeri mondani a bűnt. De nem szakította bűnnel. Szerette hallgatni Keresztelő Jánost, tovább élt a bűnbe. Szeretett jönni evangelizációra, tovább ment a bűnbe. Szerette hallgatni az igét, tovább élt a bűnbe. Drága testvérek, rettenetes, ha ezt megszokod. Ha ezt megszokod, rettenetes lesz az életed. Evangelizáció és bűn. Együtt a kettő. És aztán egyszer eljött egy este, amikor időzített az ördög, és minden összejátszott, a nők, a pia, a zene, a buli, a haverek, és recsintett az ördög. Heródes előtt elkezdett táncolni egy nő, akit táncolni akartok, azok jól gondoljátok meg, hogy a tánc egyik evangélista életébe került. Ha van még kedved táncolni, táncolj. Ott volt a tánc, a nő elkezdett táncolni, és azt mondta Heródes, kéri akármit, megadom. És a nő kért, tudod, mit kérek, Heródes király? A lelkiismeretedet kérem. Azt, amelyik még szól hozzád, Keresztelő Jánosnak a fejét egy tárcán, vágd le, hogy ne szóljon. És testvérek, Heródes kiadja a parancsot, levágják Keresztelő Jánosnak a fejét. Alig 3 évre rá, nagypénteken délelőtt, Heródes előtt ott áll az Isten fia, a názáreti Jézus. És az egész nagypénteki történetben Heródes az egyedüli, akihez Jézus nem szól semmit. Egy szót se. Pedig azt írja megint az ige, hogy nagyon szerettett volna már találkozni Jézussal, meg nagyon szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, meg látni tőle valami csodát, és Jézus nem szól semmit. Miért? Azért, mert egy emberhez, aki már megölte a lelkiismeretét, nincs mit szólni. Nincs mit szólni. Ma este arra kérlek, nehogy megöld a lelkiismeretedet. Nehogy megkeményítsd a szívedet. Adj egy esélyt még Jézusnak, hogy szólni tudjon hozzád. Hogy beszélni tudjon veled. Drága testvérek, 14 évvel ezelőtt az én életemben is volt egy heródes éjszaka. Tudjátok, hogy honnan indult az egész? Onnan, hogy abban a gyülekezetben, ahol én felnevekedtem, ott nagyon jól megtanították az embereket kicsi gyerekkoruktól, hogy hogy kell a vallásoskodásba színészkedni. Templomba kell járni, aztán a hétköznapban lehet élni, ahogy akarsz. Csinálj, amit akarsz, de templomba kell járni. És testvérek, elkezdtem templomba járni, a családommal együtt. Tulajdonképpen a templom padjában nőttem fel. De mindig csodálkoztam azon, hogy hogy létezik az, hogy a gyülekezetnek a presbiterei úrvacsoraosztás után kijönnek a templomból, és hazafele bemennek a kocsmába konyakot inni. Hogy megy ez a kettő együtt? És testvérek, 16 éves voltam, amikor eldőlt a szívembe az, hogy lelkész akarok lenni, és elkezdtem készülni, hogy bejussak a teológiára arra a két helyre, és akkor történt valami az életemben, nekem is előjött egy lelkiismereti probléma. És elmentem vele a lelkészemhez. És később, amikor 30 évesen az öngyilkosság szélére jutottam, akkor értettem meg azt, hogy a gyülekezetben hogy lehet együtt a kettő. Hogy mi alapján lehet együtt a kettő. Bekopogtattam egy este a lelkészemhez a parókiára, és feltettem a nagy kérdést: tiszteletes úr, ha én lelkipásztornak készülök a lányokkal buliba szórakozni, meg a barátaimmal sörözni, még mehetek? És a lelkészem megölelt, és azt mondta, adott egy rossz tanácsot. Miklós fiam, mehetsz, csak ügyelj, hogy a buliba is maradja Jézusé. A héten hallottam egy neves igehirdetőtől, hogy ez olyan, mint amikor valaki be akar menni a disznófajtába, és úgy akar kijönni vissza, hogy tiszta legyen. Nem fogsz tiszta maradni. Ha bemész a disznófajtába, számíts arra, hogy koszosan jössz ki. Drága testvérek, Isten népének nincs keresni valója ott, ahol a világ múlott. Ahol a világ tivornyázik, ahol a világ dőzsöl. És testvérek, én elindultam ezen a vonalon, ezen a tanácson, bejutottam a teológiára, elvégeztem a teológiát, és egy nagyon hagyományőrző falunak lettem a lelkésze, ahol az emberek jóborívó magyar gyerekek voltak. Amikor megérkeztem, akkor azt kérdezték, tiszteletes úr, hány liter bort tud meginni? Mondom, ha nagyon összeszedem magam, másfél litert. Azt mondják nekem, az itt kevés. Nálunk nem ember, aki 5-6 litert meg nem iszik egy nap. Mondom, jó mérce. És testvérek, elkezdődött egy sikeres lelkészi élet. Szeretett a falu, a tenyerén hordott, tele volt a templom. De közben folyt a mulatás, hajnalig táncoltam. Kárpát-medencéből 7 világhírű cigányprimás zenekar muzsikált. 400-an jöttek egy néptáncfesztiválra egy hétig a faluba, Kanadától Ausztráliáig, és havonta ott volt a Duna TV, kérjétek el a filmeket, nézzétek meg, milyen szép voltam. Filmezett a Duna TV, hogy ez igen, ez magyar pap, így kell fellendíteni a magyarságot. Lóháton mentem, egy öreg néni megvan a kép az iszákos mentő missziónál, nyújtja a tárcát a borral, összefogja így a kezét, és azt mondja, drága tiszteltes úr, jó Isten áldja meg, hogy ezt a szép szokást ide a faluba bevezette. Drága testvérek, a világba, a bűnbe lehet haladni felfele. Lehet menni fel a létrán. És nagyon sok embernek a bűn hozza meg a felemelkedést. A bűn hozza meg az elismerést. De közben a lelkembe belül üres voltam. Vajon testvérek, a hívők nem azért akarnak táncolni meg múlatni, mert nincs meg bennük a Szentlélekbe való öröm? Nem azért kérdezitek sokan, hogy lehet, nem vettétek észre, milyen érdekes, hogy amikor jót akarsz csinálni, senkitől nem kérdezed meg, hogy lehet? Mindig akkor szoktál kérdezni, amikor valami olyat akarsz tenni, amit tudod jól, hogy nem engedi meg, de valakitől kellene egy kis igazolás, hogy igen, persze, hogy szabad. Mindig olyankor szoktál kérdezni, hogy ez szabad csinálni? Azt miért nem szabad? És addig kérdezed, még valaki nem igazol téged, hogy menjél csak nyugodtan, a világba szabad. Testvérek, az evangélium azt mondja, van út, amelyik jónak látszik az ember előtt, de a vége a halálba vezet. Nekem oda vezetett az út. Én elmondom neked, te menj, amelyik úton akarsz. Válasszatok Istent magatoknak, akit szolgáljatok. De én és az én házam népe nekünk elegünk volt, testvérek. Az én házasságomnak, az én életemnek, az én családomnak elég volt, hogy 30 évig éltem úgy, ahogy elvárta az egyház, a püspök úr, a falu, a rokonságom, az atyáimtól örökölt hiába való életmódom, legényes, meg táncos, meg nótás, elég volt. Elég volt. Én azt az Istent akarom követni, aki engem megváltott, és akkor, amikor az életem odaért a szakadék szélére, mert ez az élet oda vezetett. Ez az élet oda vezetett. Akkor utánam nyúlt, és megkönnyörült rajta. Ez az Isten nem hagyta azt, hogy az én életem itt érjen véget. Így. Ha 30 évesen az autóbalesetben meghalok, akkor a magyar lapádiak azt mondták volna, hű, de jó pap volt. Mi lett vele szegénye? Mi lett vele szegénye? Drága testvérek, az, hogy a külső szórakozásunk az mindig a belső ürességünknek a jele. Belső ürességünknek a jele, ha nincs forrásvíz, tiszta ivóvíz, akkor letérdelünk a pocsolya mellé, és abból is iszunk. Melyik kell neked, az Isten oltára, vagy az ördögnek az oltára? Drága testvérek, a nagy kérdés az, hogy itt kivel vagy közösségben, kinek az asztalához ülsz le? Mert avval azonosulsz. És akinek az asztalához leülsz, és akinek az asztalából eszel, olyanná válsz. Olvastátok Dorian Gray portréját? Hogy vált a portlén a féreg, hogy ette? Mert olyan volt az élete, ő mindig szép maradt. Csak a kék belül romlott. Miért? Mert amit megeszel, amit magadba veszel, olyanná válsz az arcod, a szemed, a nézésed, a tekinteted, a beszéded, az életed olyan, mint az, akinek az asztalához leülsz. Péternek azt mondják nagy csütörtökön, nem tudod letagadni, a beszéded elárul téged. A beszéded elárul téged. Kinek az asztalához ülsz le, mert Pál azt mondja, hogy nézzétek a test szerint Izraelt. Akik az oltára viszik az áldozatot, nincsenek-e közösségbe vele? Dehogy nem. Amikor Izrael odavitte a juhot az oltára, akkor tudta, hogy a bárány helyette áldoztatik meg, vele volt kapcsolatba. Testvéreim, akinek az asztalához leülünk, azzal vagyunk közösségbe. Annak az Istennek szolgálunk. Kinek az asztalához ülsz le, és kivel vagy közösségbe? Isten azt mondja, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Választani kell. Választhatok addig, amíg tart a ma, hogy melyik asztal mellé akartok leülni, az Istené mellé, vagy az ördögé mellé. És drága testvérek, azért, hogy ma ezen az estén megkönnyítsem a választást, megkértem a tiszteletes urakat, hogy hozzanak be két asztalt a templomba. Az egyik a fehér, az úrasztala, a másik a díszesebb, a nagyobb, az az ördög asztala, mert a pénz az oda megy Izraelnek, az ereje, a vagyona az ördögére megy. És hogy megkönnyítsem nektek ma este a választást, lemegyek és bemutatom nektek konkrétan azt, hogy mit ajánl az egyik az asztalára, mit tesz és mit tesz a másik az asztalára. És aztán a végén rád bízom azt, hogy döntsd el, hogy ezután kinek az asztalához ülsz még oda. És kinek az asztalával leszel közösségbe. Drága testvérek, ennek az asztalnak a története a paradicsomba nyúlik vissza. Az ördög nagyon szépen berendezte ott a dolgokat, és rátett Évának egy nagyon finom koktélt. Ananász, grefű, narancs, megkeverte, és azt mondta, hogy vedd el. És így esett bűnbe az első emberpár. Aztán az a különös, hogy annak a neve, aki ezt megcsinálta, folytatódik a történelembe, hol Fáraónak hívják, hol Belsacárnak, hol Lucifernek, hol a világ fejedelmének, ez mindig változtatja a nevét. Soha nincs egy normális neve, és változtatja a nevét, miközben Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. És testvérek, változik az asztal is. Beszél az evangélium egy olyan asztalról, ami Nabukadnecár asztala. Érdekes módon négy fiatal nem akar leülni melléje, hogy abból legyen. Belsazár tivornyája, Dániel nincs ott, amikor ír a kéz a falon, úgy kell előszedni. Aztán testvérek, a mai napig nem tudom, ebből írtam az államvizsga dolgozatomat, hogy mit gondoltak Izrael a pusztába, amikor mindig azt mondják, ott van potyog a fácán, meg a jó mézes pogácsa, meg a kősziklából isszák a friss vizet, aztán azt mondják, micsoda jót ettünk Egyiptomba, és állandóan visszavágynak. Még hála Istennek, hogy a Vöröstenger becsukódott, mert a hívők a bolond fejükkel visszamennek, és drága testvérek, olvasom a menüt, mondom, biztosan töltött káposzta vagy hasábburgonya, és olvasom póréhagyma, tök, retek, mondom, ez jó kaja. Ezért vissza is kellett volna menni. Drága testvérek, mi ennek az asztalnak a titka, tudjátok mi? Az, amit kérdezett tőlem Marcaliba egy édesanya, akinek a fia délután 4 órakor kijött a munkából 120 000 forint fizetéssel, beült játékgépezni, és másnap reggel 7-kor a munkába onnan ment be egy fillér nélkül. És jött az édesanya sírva, és azt kérdezi, hogy tiszteltes úr, mi ölömét lelte benne, hogy teszi a pénzt meg húzza? Teszi a pénzt húzza. Tudjátok, hogy mi? Hogy az ördögasztala csapda. Az ördögasztala meg van csinálva csapdának, és tudjátok, hogy mit tesz az ördög az asztalra? Egyszer a családommal a Tordai Hasadékban nyaraltunk, sátoroztunk, és Tordai Hasadékot átszeli egy patak, és 8 halász ott ült a patak mellett, haláztak. 7 órákon keresztül közülük nem fogott más, csak a botját. A 8. volt egy kis táskája, beletette a kezét, kivett valamit belőle, ráhúzta a horogra, bedobta, húzta ki a nagy halat. Megint benyúlt a táskába, megint rátette, megint húzta ki a nagy halat. Egy 1/2 óra alatt 3 kiló halat fogott. Mi odaültünk a családdal melléje, mert mindig amellé ülsz, aki fog. Aki nem fog amellé, nem ül senki. és kaptunk tőle egy kiló halat, hogy süssük meg, és akkor jöttem rá valamire, a jó halász tudja, hogy kinél mivel kell halászni. Annál a halnál, amelyik hernyóra húz, nem halászik sáskával, amelyik sáskára húz, az nem halászik puliszkával, és így tovább. Az ördög nagyon jól tudja, hogy mivel kell nálad halászni, és ha egy nap 15-ször lógatja be, akkor te 15-ször harapsz rá. És érdekes, mindig mondod, hogy nem teszem, nem teszem, nem teszem, és mégis teszed. Észrevetted azt, hogy nem azt cselekszel, amit akarsz, hanem azt cselekszel, amit nem akarsz. Testvérek, van nálam egy táska oroszlánnal, mert azt mondja Pál, hogy mint ordító oroszlán szerte jár, áldott legyen az Isten, hogy ordít. Észre lehet venni. Ha csendbe jön, akkor van a baj. Mikor az oroszlán csendbe jön. Mikor ordít, akkor rá lehet készülni, hogy találkozzunk vele. És ebben a táskában olyan dolgok vannak, amivel halászik az ördög. És ezeket szeretném nektek bemutatni. Azt írja rajta, hogy vörös lencse. Egy Tesco-ba 139 forint volt. Elképzelitek azt, hogy valaki ennyiért eladta az Isten országát? Azért kérdezem, mert nagyon elítélitek Júdást, hogy 30 ezüst pénzért eladta az urat. De amikor megbánta és a pénzt elszórta a templomba és a papok összeszedték, akkor elmentek és vettek a fővárosba egy óriási telket, ingatlant, temetőnek a pogányok számára, tehát ért valamit az a 30 ezüst pénz. Ez 139 forint, és van valaki, aki ennyiért eladta az Isten országát. Testvérek voltak, ikrek, és ő nagyon szerette azt, amit a mai fiatalok, az action-t, az akciót. És egy nap elment vadászni, de azon a napon azt fogta, amit az a hét halász a tordai hasadékba, botot. És hazajön éhesen, és a kisebbik testvére ennyiből főzi a kaját. Azt mondja a kisebbik testvérének, hogy éhes vagyok, adj, hogy egyek. Ez a testet jelenti, testvérek. Üres a hasam, és nekem most kell. 2 óra múlva biztos az anyja főzött volna neki is, de neki azonnal kellett. És azt mondja, hogy most kell. Most akarom kiélni a vágyamat. Most akarom, hogy megelégüljön a testem. És azt mondja a kisebbik, én adok neked ennyit, ha eladod az elsőszülöttségi jogot, az áldást. És a nagyobbik azt mondja, hogy mi az, hogy áldás? Mi az, hogy elsőszülöttségi jog? Mi az, hogy Isten országa van vagy nincs? Ezt meg lehet fogni. Ez matéria. Ez 139 forint. Meg lehet vele tölteni a hasamat, és nekem ez többet ér, mint valami, amiről azt se tudom, hogy van vagy nincs. És 139 forint ér. Odaadta az Isten országát. Az evangélium azt mondja, hogy később könnyek között kereste, jött az apjához, és azt kérdezte, hogy édesapa, nekem nem maradt semmi? És az apja azt mondta, fiam, ezt a Bibliát eladom neked 139 forintért, hiába jövök 3 év múlva, hogy adj vissza belőle 10 lapot, mert azt nem adta. Ha eladtad, el van adva. Ez nem 139 forint, ez Erdélyben olcsóbb, mint 139 forint. Nemrég egy konferenciát rendeztünk, oda jön Kolozsvár mellől egy fiúcska, és azt kérdezi tőlem, tiszteltes úr, ha megtérek, még megihatok egy üveg sört? Mosolyogtok, de ez a kérdésetek, hogy mit veszitek el, ha Jézust követem? Még lehet inni? Tudod, mit mondok neked, amit annak a fiúnak mondtam? Ott állasz a küszöbön az Isten országa kapujába. Gyere, kóstold meg egyszer a Jézus borát. Egyszer kóstold meg a Jézus borát. És amikor megkóstolod a Jézus borát, akkor azonnal eldől, hogy még ebből a lőréből iszol, vagy nem. Ebből iszol, vagy nem. Sokatoknak ez a kérdése. Tudjátok, hogy miért van itt ez az akasztó? Nem? Székely bácsi nyitotta ki a bicskával. És azt mondja a fia, hogy édesapám, ne kínlódjon, ez azért van ott éve, hogy kinyissák. Igen, fiam, de azt annak tették, akinek nincs bicskája. Drága testvérek, azért van oda téve, mert vannak közöttetek, akiknek ha tízszer lógatja így be az ördög a horgon, akkor tízszer húztok rá. Akkor tízszer húztok rá, és a nagy kérdésed az, hogy vajon oda lehet adni az Isten országáért? Vajon oda lehet adni? Testvérek, az van ráírva nagybetűvel, hogy öl, szó szerint, hogy öl. Tudjátok, hogy hogy öl? 3 évvel ezelőtt megműtöttek Marosvásárhelyen, és a műtét után egy olyan szalomba kerültem, ahol olyan emberek feküdtek, akiknek különböző stádiumban volt levágva a lábuk. Volt olyan, akinek a nagy lábúja, volt, akinek az egész lábfeje, és volt mellettem egy olyan férfi, akinek tőből mind a két lába. Egész éjszaka ült a fenekén, és jajgatott, jaj, jaj, mondom, mi van, fáj a lábom, de nincs, de fáj. És behoztak egy 25 éves fiatalembert Szatmáról, és levágták a lábfejét, cukorbeteg volt, és nem állott el a vér. Befáslizták, de a vér átütött, a lába alá így lógatta a lábát az ágy szélén, oda tettek egy labort, és a laborba csepegett bele tócsába a vér. És bejött hozzá a főorvos, és azt mondta, a feleséged 2 hete szült neked egy gyönyörű szép fiút, akarsz vele fotbalozni? Sétálni az erdőbe akarsz, tedd ezt le, és lesz lábad. Testvérek, 3 óra múlva a tolószékbe ott volt kinn a folyósón, és szívta. És az orvos megy majd fel 20 centiként, mind a két helyen, úgyhogy végül tőből. Tőből. Lehet, hogy ma nem hallgatsz az evangéliumra, de eljön egy nap, amikor mindenedet odaadnád, hogy szabad légy. Ne felejtsd el azt, amit ma este mondok neked. Azt mondja az angyal Máriának, nevezd őt Jézusnak, hallott? Nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűnéből. Nevezd őt Jézusnak, mert ő fog majd téged megszabadítani a bűnből, más senki. Fű. Engedélyezett. Azt hittük Hátszegen, múlt év októberéig, hogy ez távol van Budapesten, Kolozsváron, Temesváron, de nem egy 10 000 lakosú kisvárosba. Aztán a múlt év októberébe fekete ruhások szállták meg a várost, és éjszaka 3 órakor az ágyból kiemeltek 84 fiatalt, köztük a polgármester 21 éves lányát. A polgármesternek a testvére szenátor a román parlamentbe, a mai napig nem tudták kihozni a lányt a börtönből. Bent van, ő volt a fődiller. Drága testvérek, eljön az az idő, amikor a gyermekeiteknek 7 nyelven beszélő motorbiciklije lesz. Meg nem tudom, hogy mit fog majd még csinálni az internetjük, meg a telefonjuk, meg mi lesz. Azt kérdezem, imádkozol értük, mert rabok lesznek. Mindenük lesz, csak Istenük nem lesz. Mindenük lesz, csak szabadítójuk nem lesz, és rabok lesznek. És ott lesznek majd az ördög asztala körül. Drága testvérek, lehetne tenni rá ezt. Némelynek ez jelenti a csapdát. Közben tönkre megy az egész élete. Összefoglaljam, mert hozhattam volna én még ide dolgokat, de az nem templomba való. Nem templomba való. Szeretitek? Nem? Mert én igen. Amikor megyünk haza Magyarországról evangelizációról, és átlépjük Borsnál a határt, Váradnál, ott van a cégnek a gyára nagy pirosba az útszélén, és így, ahogy látjátok, egy óriási panó deszkából, és a panó alatt nagybetűvel felírva ózd el a szomjadat. És amikor elmegyek mellette és elolvasom, mindig mosolygok, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én úgy vagyok vele, hogy a szomjas vagyok és iszok, 5 perc múlva megint kell. Nem oltja el a szomjam. Aztán 10 perc múlva megint kell, de akkor már több. És minél többet iszok, annál több kell, mert ez, meg minden, ami itt van, úgy van megcsinálva, hogy a belső ürességedet ne oltsa. Eggyel kezd, és 40-nel végezd. Mindenki azt mondja, egy pohárral nem tudsz meginni, de hogy nem. Csak ez a helyzet, hogy az ember nem áll meg soha egy pohárnál, mert ott van a belső üresség, meg kell tölteni. Erre azt mondják, nem kell, csak egyszer kipróbált. Csak egyszer próbált ki, aztán utána meglátod. Testvérek, minden, ami az ördög asztalán van, úgy van megkreálva, hogy ne oltsa a belső szomjúságodat, a belső ürességedet. Akármennyit iszol, akármennyit paráználkodsz, mindig üres maradsz belül. Mindig üres maradsz belül. Nem elégít meg semmi. És drága testvérek, 50 méterre a panótól, ott van 2 szilvafa között az útszélén egy régi korhadó kereszt, rajta egy prékrisztus. És amikor ránézek erre a korhadó prékrisztusra, eszembe jut egy ige a Bibliából. Ha szomjazik valaki, azt mondja Jézus, jöjjön én hozzám és igyék. És aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az soha többé meg nem szomjuhozik, hanem annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni. Nem csak, hogy ő maga tellik meg, hanem áldás lesz mások számára is. Belegondoltatok, micsoda kaja volt, hívő testvérek, az, amivel Illés 40 nap és 40 éjjel ment a pusztába? Az igen. Az ennivaló volt, amit ott neki az Isten a reketye bokor alatt adott. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Nézzétek meg, mit ajánl az Úr. Tiszta ivóvíz a retyez alól, egy olyan faluból, ahol a falunak 98%-a hívő. Megtért emberek. Oda gyertek el egy evangelizációra, elviszlek benneteket, megyek fel hozzájuk, és azt mondják, Miklós testvér, még van 2 család, de mi imádkozunk és böjtölünk, ők is meg fognak térni. Mondom, ez igen, ez hit. Azért hoztam onnan a retyezát alól a vizet, mert ha megtért az egész falu, akkor jó a forrás, nem? Testvérek, ahol megtér egy falu, meg ébredés van egy városban, ott azt jelenti, hogy jó a víz, jó a forrás. Tudjátok, hogy mi van evel a vízzel? Ha valakinek töltök ebből egy csészével, az 5 perc múlva nem lesz szomjas. Az 5 perc múlva nem lesz szomjas. Jézus azt mondja, ezt teszi az asztalra, a tiszta vizet, és ő azt mondja, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az meg nem szomjazik, hanem az megelégedett ember lesz. Tőlem sokszor kérdezték meg, és elmondom a győzelmes hívő élet titkát neked. Tiszteltes úr, maga éppen olyan legény a gáton, hogy meg tud állni a bűnnel szembe? Testvérek, hogy lehet megállni a gáton és győzni az Úrral? Tudjátok, hogy hogy? Úgy, hogyha reggel evel töltöd meg magadat, addig ne lép ki a házból. Győzni a bűn felett úgy lehet, hogyha nagyon ügyeljetek, mert az üresség vonza a démonvilágot. Az üresség nem marad üresség. Amikor a gonosz lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, nem bírja az igét, és mindig visszajön, hogy nézze, nem-e üres a ház. És ha üres a ház, akkor maga mellé vesz hetet még gonoszabbat, és azt mondja, hogy fiúk, gyertek, mert van hely. És egyszer Jézus rákérdez egy ember, azt kérdezi, mi a neved, az kinyögi, légió. mert 6000-en vagyunk, annyi volt egy légió. Megvadult a disznónyáj, nem bírta a disznónyáj, amit kibírt egy ember. Azok megvadultak, belementek a vízbe. Az üresség nem marad üresség. Ha üresen lépsz ki reggel a házból, megtölt napközben valaki más, ideggel, nyugtalansággal, gyűlölettel, békétlenséggel. De ha megtelsz idáig az Isten igéjével, és nem tudod abba hagyni 3 óra után se az evangelizációt, megtelsz az Istennek az igéjével, mert ami lesz a szívedbe, az lesz a szádon, akkor ez olyan, mint amikor kisgyuszi testvérem jön, és jól lakat engem idáig töltött káposztával, aztán jön Kovács János testvérem, és azt mondja, hogy Miklós, még egyél meg egyet. És mondom neki, nem tudok, mert idáig tele vagyok. Testvérek, ha reggelevel megteltek, ez a győzelemnek a titka, jön az ördög, és azt mondja, nézd csak, a másiknak a felesége szett. És te azt mondod, köszönöm szépen, én szeretem nagyon a feleségemet. És meg vagyok vele elégedve. Jön az ördög, és azt mondja neked, amit ezelőtt egy hónappal ajánlottak fel nekem, egy hívő testvér meghív Őraja Boldogfalvára a templom küszöbére beszélgetni, és azt mondja, Miklós testvér, ajánlok neked egy üzletet, havi 1000 eurót kereshetsz. Gondoljátok, testvérek, hogy abba a nincstelenségbe, ami ott van, milyen ez az ajánlat, mondom, mit kell csinálni? Azt mondja nekem, nagyon sok embert érsz el. Nyitottunk egy biztosító céget, és arra kell rávedd az embereket, hogy lépjenek be a biztosításba. Mondom, testvér, tudod mit? Én ha eljövök Miskolcra, és van 5 percem, hogy beszéljek az emberekkel, én nekik arról a biztosításról akarok beszélni, ami ott fenn van. Tedd el az 1000 euródat. Ha megbukik a céget, hogy nézel a testvérek szemébe? Azt mondja nekem. Eljön mindenit, hogy szeretnék én is úgy élni, mint te. És mondom, miért nem élhetsz úgy? 3 hét múlva jött, és azt mondta, Miklós testvér, meggondoltam, abba hagytam. Na mondom, jó, megjött az eszed. Drága testvérek, jön az ördög, és azt mondja, lehet 1000 eurót keresni havonta. Mit válaszolsz erre? Mondod azt, hogy köszönöm szépen, nekem erről az asztalról kell annyi, amennyit Gedeonnak a 300 harcosa felvett a kezébe. Gedeonnak azt mondta az Úr, nézd meg, aki nyakal, meg habzsol, meg lösből, az küld haza, ahol nem lehet harcba menni. Akinek a világasztala kell, az menjen a világba, igyon, múlasson, mert testvérek, a pokoli kevés idő van, legalább legyen neked is egy pár szép napod. Legyen egy pár szép napod itt ezen a földön, mert a pokol nagyon közel van hozzád. Amíg odajutsz, addig szívjál egy pár szivart, mert ott a gazdag akart volna újat szopni, Lázárét, de nem lehetett már. Nem lehetett már. Melyik asztalt választod a kettő közül? Azt, amelyik megelégedettséget ad, örömöt, mert az Isten országa nem evés, meg nem ivás, hanem Szentlélekbe való öröm, Szentlélekbe való békesség, Szentlélekbe való megelégedettség. Vagy ezt az asztalt választod, amiből akármennyi lesz majd, soha nem lesz elég. Soha nem lesz örömöd, és soha nem fogsz megelégedni róla. És végül, testvérek, még egy mondatot a győzelemről. Egy olimpiai birkózót készített az edzője az olimpiára, és azt mondta, hogy fiam, ne igyál, ne cigizzél, ne nőzzél, tartóztasd meg magad. Felháborodott, és azt mondta, hogy mi van, ha cigizek, meg nőzök, meg iszok, nem birkózhatok? És az edző ránézett, megölelte kedvesen, és azt mondta, fiam, birkózni birkózhatsz, csak győztes nem leszel soha. Drága testvérek, lehet 80 évig birkózni, templomba járni, evangelizációkat hallgatni, és aztán meg kétfele sántikálni. De ezt szeretném neked mondani, győzni nem fogsz soha. Azt fogod látni, hogy lehet táncolni, csak körülötted nem fog megtérni senki. Nem fog áldás lenni se az életeden, se a szolgálatodon. Viszont ennél az asztalnál, az Istennel, meg az ő népével való közösségében megelégedett szíved lesz. Mert a megelégedett szív is az Istennek az ajándéka. És jön majd a világ, és azt mondja, vedd el, és azt mondod, köszönöm, nekem csak annyi kell, amennyivel tovább tudok menni. Drága testvérek, adjon az Úr nektek győzelmet. Adjon nektek a mai ige, ez volt, hogy az Úr igéje világossá teszi az elmét, és értelmessé az együgyűeket. Együgyű vagy, mert én igen. Az én együgyem ott van. És az Istennek az az együgy, és az Istennek az igéje tegyen téged értelmessé, és világosítsa meg az útat a számodra, és ragaszkodjatok az igéhez, meg az Isten asztalához, hogy el ne sodortassatok ebben a világban. Amen. Egy ráfelelő éneket hallgatunk meg a tiszteletes asszonytól, Etelkától, aztán imádkozni fogunk.
Arról szeretnék énekelni, akitől én is az erőt kapom a mindennapi harcokban. És már elmondtam, ismét szeretném elmondani azt, hogy másfél évig nem volt hangom. És olyan csodálatos, hogy Isten hangot adott nekünk. Simogassunk vele, dicsőítsük, áldjuk őt, mert méltó arra. A szívem fáj, és kételj lakik bennem. A csüggedés oly közel jött hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben. Megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt ad, ha megfáradt a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőt adsz, mely nem hagy el sosem. A szívem fáj, csak nálad talál békét. Nem élhetek, te nélküled tovább. Nézlek és lelkem megtelik csodával, s az életem fényed ragyogja át. Te erőt ad, ha megfáradt a lelkem. Erőt adod, velem vagy, nem hagysz el. Belemelsz, tovább viszel az úton. Oly erőt ad, mely nem fogy el sosem. Oly erőt ad, mely nem hagy el sosem. Amen.
Édes Atyám, a te szent lelkednek erejét ad nékünk. Köszönöm, hogy engem is megerősítettél azon az estén, hogy nemet tudjak mondani a világnak. Meghalljak a világnak és a világ nekem. Köszönöm, hogy minden kísértés ellenére a te lelked erősített meg, és adott erőt, hogy hátat fordítsak, és igent mondjak neked. Édesatyám, ma ugyanezt az erőt kérem, hogy árasz ki gazdagon ránk, és azokra, akik még a világasztala mellett raboskodnak, és a pénzük, a gondolatuk, a szépségük, az erejük, a családjuknak a békessége, az egészségük, az ördögnek az asztalára megy el, és ott megy tönkre. Uram, azokért imádkozok, akiket kifosztott a világ, és megalázott az ördög. Őértük kiáltok most hozzád, Jézus, hogy szabadítsd meg őket ma este. Akinek valóban vágy van a szívébe arra, hogy tiszta legyen, és a te asztalodnak legyen a vendége, arról ma oldozd le a bilincset és a kötelet, és adj neki szabad lábakat, szabad akaratot, hogy a te asztalodhoz jöjjön. Köszönjük, hogy mindent elkészítettél az atyai házba, hogy megvan terítve az asztal, és áldunk téged, hogy ma este azért vagyunk együtt, mert mindegyikünket így várnak az asztalhoz. Így akarsz bennünket a te asztalodnál is látni, a házunk népével együtt, és örvendezni a te szabadításodnak és a te kegyelmednek. Jézus, ma este is nyújts ki a kezedet, és nyújts szabadulást az elnyomottaknak. Hirdesd a szabadítás evangéliumát a szegényeknek, eresz szabadon a megkötözötteket, és emeld fel a lesújtottakat, gyógyítsd meg a depressziósokat. Nyújtsd a te kegyelmedet, Uram, nekünk. Könyörülj rajtunk. A Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.